Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket, megtartatásunkat várjuk és kapjuk mind életünkben, mind halálunkban. Kedves testvéreim, a magyar államiság létrejöttéről emlékezünk ezekben a napokban. Ennek kapcsán mi hívő keresztjén emberek Istennek hálát adunk a kijelölt helyért, amit ebben a világban nekünk, a mi népünknek jelölt ki. Hálát adunk neki a kijelölt időért, amit ezen a helyen a mi népünk és abban mi magunk személyesen eltölthettünk és eltölthetünk. És ugyanakkor ezeken az ünnepeken mi hívő keresztjének elkötelezzük szívünkben, lelkünkben, egész életünkben magunkat, ami Urunk és Istenünk rendje mellett, aminek az a lényege, hogy ő mindenek fölé való, mert mindenek fölött való. Erősítsük meg szívünket, énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén a szózatot. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön, aki esetleg elfeledkezett volna róla, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére némítsuk le, kapcsoljuk ki. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, akik mindig itt vannak, azokat is, akik már régebb óta nem tudtak jönni, de most újra itt vannak közöttünk, Isten hozott mindannyiunkat, és adja nekünk az ő élő igéjét ezen a mai alkalmunkon is. Szeretettel hirdettem a testvéreknek azt, hogy a Reán következendő héten, kedden este 6 órai kezdettel fogunk bibliaórát tartani ima közösséggel egybekötve, azt követően pedig jövő vasárnap 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, és azt követően a szokott időben 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. Noha a jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja, most az ünnep révén az úrvacsora dolgát előre hoztuk egy héttel, ma van lehetőségünk úrvacsorázni, a jövő vasárnap pedig ebből adódóan az úrvacsora elmarad, vagy nem így mondom, hogy most vesszük magunkhoz azt. Nagy hálával köszönjük a testvérek minden némű adományát, imádságokat, szolgálatokat, amelyel Isten igéjének hirdetését, fennmaradását támogatták az elmúlt időszakban közöttünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak személyesen is őriző és megtartó pásztora. Kedves testvéreim, ahogy a minden úrnapon, úgy most is hitvallásunkból, a heidelbergi KT-ból olvasunk. A heidelbergi KT 34. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. A háládatosságról szóló nagy téma körben a törvényről kapunk tanítást ezekben a kérdésekben és feleletekben. Hallgassuk figyelmes szívvel.
Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt. Másik tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását, és hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtől várjak, és hogy teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mint sem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.
Imádkozással, imádsággal folytassuk Isten tiszteletünket. Urunk, megvalljuk te előtted bűnbánó és alázatos szívvel, hogy miközben azt mondjuk rólad, hogy mindenható vagy, mi mégis olyan nehezen tudunk lemondani bármilyen teremtett dologról, olyan nehezen tudunk lemondani önmagunkról annak érdekében, hogy neked engedelmeskedjünk. Olyan sok engedetlenség terhel bennünket csak az elmúlt időszakból is, amikor megsértettük a te törvényedet, megsértettük a te személyedet azzal, hogy önfejűek, öntörvényűek voltunk. Mert nem tudtunk és nem akartunk lemondani. Legfőképpen önmagunk elképzeléseiről, annak érdekében, hogy a te elképzeléseid valósuljanak meg a mi életünkben, vagy a mi életünk által. Bocsáss meg nekünk azért, hogy ilyen okosnak, jónak gondoljuk mindazt, amit mi találunk ki. És bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan kicsiny hitűek vagyunk veled szemben, aki pedig megbizonyítottad hozzánk való szeretetedet, a te nagyságodat és végtelen bölcsességedet, nem csak a teremtésünkben, hanem a mi megváltásunkban is. Segíts ebben az órában, ulunk el bennünket arra a lelkületre, hogy eldöntsük újra vagy életünkben először, hogy neked adunk igazat. Hogy azt akarjuk az életünkben és az életünkkel, amit te akarsz, a mi életünkkel és életünk által. Segíts el bennünket erre, hogy kedves nyájaddá lehessünk, akik nem csak szavaikkal mondják azt, hogy a tieid, hanem akiknek az életéből az sugárzik ki, hogy szeretnek téged, hogy követnek téged. Így formálj bennünket egyen-egyenként, és így formálj bennünket is mint közösséget a te népeddé, a te engedelmes és alázatos nyájaddá, akik élvezik a te közelségedet, a te áldásaidat, a te szeretetedet, amelyet megmutatsz mindazok felé, akik hűségesek te hozzád. Így vezéreljél bennünket, ígéd és szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 62. zsoltárunkat keressük ki, és ezt a zsoltárunkat énekeljük mind az 5 versével. A 62. zsoltárunk első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erős kőváram, megtartom is én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Azért szívem reménységet csak az Úr Istenben vesed, és csak az ő segedelmével. Ő nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Az Isten én üdvösségem, erősségem, dicsőségem, bízatok azért csak ő benne. Előtte ti szíveteket töltsétek ki lelketeket, ő legyen lelkünk segedelme. Ne bízzatok erőszakban, hamisan szerzett zsákmányban, múlandó dolgon ne kapjatok. Ha sok a sulti kincsetek, abban ne bízik szívetek, mert nem állandó gazdagságtok. Az Isten egy szót szólt egyszer, mert én hallottam kétszer, hogy nagy ereje vagyon néki. Gyesség, Uram, tiéd, és te nyilván megfizeted, akinek dolga, mint érdemli.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, abból a fejezetből, amelyet olvasásra ajánl nekünk bibliaolvasó kalauzunk, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, nevezetesen a 36. verstől az 50. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának 7. fejezetében a 36. verstől ezeket találjuk megírva. A farizeusok egyike arra kérte, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott, megállt mögötte, a lábánál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában. Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki hozzáér. Tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő így szólt, Mester, mondd. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsáttattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Kedves testvéreim, hiszem és remélem is azt, hogy bibliaolvasó emberek vagytok, és talán hallottátok, vagy olvastátok ezen a mai napon is ezt a történetet. De úgy gondolom, hogy a Bibliát olvasni sokféleképpen lehet. Mi magyarok hajlunk arra, a vérünknél fogva, hogy kicsit mindig szélsőségesek vagyunk, és így ezért vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy a Bibliát inkább nem olvassák, mert úgyse értik, és vannak olyan magukat kereszténynek vallók, akik meg azt mondják, hogy a Bibliát nagyon könnyű megérteni, el kell olvasni, aztán világos, amit elolvastuk, megértettük, mi ezen olyan nagy csoda. Hát a mai napra kijelölt evangéliumi szakaszunk egy olyan történet, amelyet ha valaki elolvasott, vagy most meghallgatott, ahogy én fölolvastam, talán könnyen esik abba a kísértésbe, hogy hát ez könnyű megérteni. Itt van egy cselekmény, egy sorozat, egy beszélgetés cselekményhez kapcsolódóan, ez nem olyan bonyolult történet, ez könnyű megérteni. De most is hadd óvjam a testvéreket a szélsőséges gondolkozástól. Van egy olyan mondásunk, hogy túl szép, hogy igaz legyen. És amikor úgy gondoljuk, hogy egy bibliai történet túl könnyű, akkor mindig legyünk észen, amikor az eszünk ezt mondja, elolvasunk egy történetet, ez olyan könnyű, mert az valószínű, hogy túl könnyű ahhoz, hogy mi jól megértsük. És talán ezen a mai napon is ezért szeretnék foglalkozni egy kicsit mélyebben ezzel a történettel a testvérek előtt, mert könnyebben azt mondjuk, hogy oké, hát ezt értjük, Nincs ebben olyan nagy különlegesség. Pedig olyan nagy mélységei vannak ennek a történetnek, amire nyilvánvalóan egy istentisztelet egy ilyen nyári meleg napon nem is elég, hogy mindent kimerítsünk belőle. Magát a konkrét eseményt hallottuk, hogy miként zajlott. Jézus egy farizeus meghívását elfogadta, és asztalhoz telepedett az ő házában. Aztán étkezés közben, ez egy sajátos asztalhoz telepedés volt, hogy még jobban értsük a szöveget, nem székeken ültek, hanem asztalhoz dőltek. Azt jelenti, hogy középen volt egy terített asztal, és oda dőltek, ilyen régies szóval ilyen kereveteken, és a fejük így elég közel volt az embereknek egymáshoz, a lábuk meg messze egymástól, szóval amíg zajlott ez az evés, megjelent egy közismert asszony, aki hát nem azért volt közismert, mert hogy valami nagy jótevője lett volna ottanak a falunak vagy városkának, hanem azért, mert prostituált volt, bűnös életű, ez nagyon szépen van megfogalmazva, de ez ma úgy mondanak, hogy prostituált volt, egy szajha volt. Megjelent ott ebben a házban, és Jézus mögött megállt, majd ráborult a lábára, keservesen sírt, Jézus lábát a hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, majd egy értékes kenetet öntött az Úr Jézus Krisztusnak nagy valószínűség szerint már a fejére. Mielőtt bárki valamiféle szexuális töltetet vélne felfedezni ebben a történésben, arra hívom a testvéreket, hogy olvassuk végig ezt a történetet. Mert később Jézus szavaiból kiderül, hogy ugyanaz a mód, ahogyan ez az asszony Jézussal cselekedett, valóban szokatlan volt, de amit ez az asszony tett egyébként, az semmiképpen sem volt idegen a kor szokásától. Ez nem szexualitással volt tele, ez a cselekmény, ez abban a korban egészen másról beszélt. Abban a korban a házi gazda, ha vendége érkezett, és a vendéget nagyra becsülte, akkor azzal fejezhette ki ezt a nagyra becsülését, hogy az asztalhoz telepedés előtt biztosította azt, hogy a kintről hozzá belépő vendég megmossa a lábát. Olyan házaknál voltak rabszolgák, ott a rabszolgák végezték el ezt a munkát. Aztán testvéri csókkal és értékes kenettel illett a vendég nagyra becsülését kifejezni. Tehát amit ez az asszony sajátos módon tett, hiszen nem az ő házában volt Jézus vendég, az valójában egy olyan tett, amit Simon farizeusnak kellett volna megtennie. De Simon nem tette ezt meg korábban, és a beszélgetésből és ebből a történetből azt is megtudjuk, hogy Simon miért nem tette ezt meg. És ennek az az egyszerű magyarázata, hogy Simon nem gondolkozott úgy Jézusról, erről a vándor tanítóról, hogy ő különösen is értékes vendég lenne a házánál. Meghívta ugyan Jézust, de Simon nem fejezte ki Jézus felé a nagyra becsülését azzal, hogy a külsőségek etiketben megkövetelt rendjét alkalmazza akkor, amikor Jézus belépett az ő házába. Mentsük Simon farizeust, esetleg azzal, hogy Simon elfeledkezett erről. De hát ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha mi meghívnánk valakit vendégségbe, csak elfelejtenénk megfőzni az ételt. Ugye? Hát azért, ha vendéget hívott valaki, akkor ez hozzá tartozott ahhoz, hogy hát fejezzem ki azt, hogy örülök neki, hogy eljöttél. De akárhogy is történt, hogy Simon elfeledte ezt, vagy még rosszabb, nem becsülte Jézust annyira, az asszonynak a cselekedete, még ha sajátosan is nem vízzel tette ezt ez az asszony, hogy Jézus lábát utólag ott megmosta, hanem a könnyeivel mosta meg, meg nem egy kendővel, hanem a prostituáltaknak akkoriban hosszú kibontott haja volt, azzal törölte meg Jézus lábát. Szóval ez rádöbbentette Simont arra minden esetre, hogy hoppá, itt valami elmaradt. Itt valami kimaradt. És van az úgy, testvérek, hogyha az ember elfeled valami fontos dolgot, később meg rájön a mulasztására, akkor a beismerés helyett azt kezdi bántani, vagy mai szóval szólva ekézni, aki helyette helyesen cselekedett. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már ilyen szituációban, akár úgy is, hogy tettünk valamit a szívünkből, lelkünkből, és mások azt nem úgy fogadták, ahogy kellett volna, meg talán még többször vagyunk úgy, hogy mi mulasztunk valamit, megteszi helyettünk valaki más, és ahelyett, hogy a mi mulasztásunkat beismernénk, vagy azon elgondolkoznánk, neki támadunk a másiknak. Simon, aki az asszony cselekedete által, tehát szembesült a mulasztásával, hirtelen magában, a gondolatai között Jézust, meg az asszonyt is megszólta. Mind a kettejüket. Eszébe se jutott Simonnak, hogy én valamit vétettem, hát hozzam már helyre. Hanem gondolataiban Jézust is, meg az asszonyt is azonnal megítélte és megszólta. A nőről kimondta magában az igazságot, no, ez egy szajha, és azt hitte, hogy Jézusról is tudja az igazságot. Azt mondta magába, hogy hát az a Jézus nem lehet ama próféta, azaz ez a Jézus nem lehet a messiás, mert ha ő lenne a messiás, akkor tudnia kellene azt, hogy egy szajha az, aki ott sír a lábainál, meg megkeni őt. Ha Jézus lenne a messiás, gondolja Simon, akkor ezt nem engedhetné meg. Hogy egy ilyen nőt megérintse. Hogy egy ilyen nő a tiszteletét fejezze ki felé. Azt gondolja Simon, hogy Jézusnak most tiltakoznia kellene, ha ő lenne ama próféta. És itt megsejtjük azt, hogy Simon meghívása mögött volt egy kis számítás. Meg akarta tudni, hogy Jézus-e ama próféta. Mert ha ő az ama próféta, akit mi várunk, a messiás, akkor én jól járok, mert meghívtam őt a házamba. Ha meg nem ő, akkor meg derüljön ki. És itt megértjük azt is, hogy Simon miért nem akarta Jézust azzal a bensőséges szeretettel fogadni, ahogy illett volna. Ő gondolt valamit Jézusról, nem volt benne biztos, és most, amikor megtörtént ez az esemény, előkerült ott ez a prostituált, végbe ment ez az esemény, akkor Simon magába azt mondta, hogy hú, de okos gyerek voltál. Látod, ez nem az a próféta. Milyen jó, hogy nem megy híre annak, hogy te megmostad a lábát, megcsókolgattad, meg még megkented olajjal. Simon letörölte a homlokára az izzadságot, most már tudjuk, hogy nem ő a messiás. És milyen jó, hogy nem léptem hozzá bizalmaskodva közelebb. Tehát miközben szembesült a mulasztásával, nem annak az elrendezése nehezedett a szívére, hanem egyrészt a felelősséget áthárította, másrészt a számításai miatt föllélegzett Simon. Mindenek előtt arra hívlak benneteket, miközben olvasuk ezt a történetet eddig a pontig, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Mert olyan sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy hát mi Jézusnak jó követői vagyunk. Mi magyarok, nem tudom, hogy van-e még ilyen nemzet egyébként a Földön, hogy mi magyarok mindig hozzá tesszük azt, hogy mi keresztjén magyarok vagyunk. A jó nem mindig. Bizonyos kormányzatok idején ezt hozzá szokták tenni, hogy a keresztjén Magyarország. Én nem hallottam soha így németeket beszélni, hogy a keresztjén Németország. Még hollandokat sem hallottam, hogy ezt így mondták, hogy a keresztjén Hollandia. De ezt magyaroktól nagyon sokszor lehet hallani. Mi sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy mi vagyunk a legjobb keresztjének, Jézusnak a legjobb követői, a vendégüllátói. De az, ahogyan valójában Jézushoz viszonyulunk, az tükröz-e ebből valamit? Ha valaki ma ránéz a mi népünkre és a nemzetünkre, testvérek, akkor valóban azt látja, hogy igaz, amit ezek mondanak. Ezek tényleg szeretik Istent és szeretik Jézus Krisztust. Vagy csak ezt hallják tőlünk, de nem látnak ebből semmit. A mi nagy kereszténységünk mit mutat? És amikor mások esetleg szembesítenek bennünket a valósággal, akkor nem menekülünk-e Simonnal együtt az ítélkezésbe? Amikor valaki szóvá teszi azt, hogy oké, hogy ti keresztjének vagytok, de nálatok is van csalás, nálatok is van korrupció, lopnak az emberek, káromkodnak az emberek, nem járnak a templomba az emberek, nem veszik komolyan a vallásukat. Akkor mit szoktunk mi erre felelni? És még mi a legtöbbször azt feleljük erre, hogy hát nyugaton még kevesebben járnak. Ott már ennyire se hisznek Istenbe. Érdekes válasz, csak egy kicsit ahhoz hasonló, ahogyan Simon is gondolkozott. Hogy elhárítjuk magunkról a felelősséget. Ahelyett, hogy számot vetnénk magunkkal, elkezdünk ítélkezni. Lépjünk tovább, és lássuk meg azt, hogy Simon mennyire helytelenül gondolkozott, de hogy az Úr Jézus Krisztus ezt az egész dolgot azonnal helyre tette. Mert ugyan Simon ismerni vélte a valóságot, de a valóság egyáltalán nem az volt, amit ő annak vélt. Simon ismerte az asszonynak az előéletét, gondolt valamit Jézusról is, de abban a pillanatban egyik sem fette az igazságot és a valóságot. Hogy Jézus mégiscsak ama próféta volt, azt pontosan megmutatta azáltal, hogy ismerte Simon gondolatait. Majd olvassuk el még egyszer a szöveget, amikor ez a nő ott előkerült, akkor Simon gondolkozott, és hogy írja Lukács? Azt, hogy Jézus így válaszolt neki. Nem mondta ki Simon a gondolatait, de Jézus válaszolt neki. Tulajdonképpen Jézus nem csak azt tisztázta Simon előtt, hogy ennek a nőnek az élete minden eseményét ismeri, hanem azt is, hogy Simon, a te gondolataidat is ismerem. Te azt hiszed, hogy én nem tudom, hogy ki ez a nő. Óriási tévedsz. És most nézd meg, én azt is tudom, hogy mi jár a te fejedbe. És kell-e ennél fényesebb és direktebb bizonyíték, hogy az ember tévedése lelepleződjék? Hogy Jézus válaszol a ki nem mondott gondolatokra. De mivel Simon még mindig elutasító, Jézus abba is beavatja, amit Simon nem láthatott. Ezt pedig így foglalom össze az Úr Jézus Krisztus szavai alapján, hogy Jézus tudtára adta Simonnak, hogy ez az asszony már nem az az asszony. Te gondolsz valamit erről az asszonyról, azt gondolod, az az igazság. én meg fölfedem előtte, hogy ez az asszony, aki itt áll az én lábamnál, már nem az az asszony. Ez az asszony ugyanis tudja magáról azt, hogy bűnös. Szemben veled, aki nekem azt bizonygatott, hogy mennyire tökéletes vagy. De ez az asszony nem csak a maga elveszett voltát ismerte föl, hanem felismert engem is. Jézus elmondja Simonnak azt ezzel a pár mondattal, hogy ez az asszony felismerte, hogy egyedül én vagyok az, aki által az ő élete rendbe jöhet, hogy én vagyok az utolsó és egyben egyetlen esély arra, hogy neki élete legyen, hogy Isten ne büntesse őt meg mindazért, amit életében eddig tett. Ez az asszony már nem az az asszony, akinek te gondolod. Simon, ez a valóság, ez a pillanatnyi igazság. Ez az asszony ezért ilyen velem. Mert fölismerte a maga bűnösségét, és fölismerte bennem az egyetlen esélyt. Azért szeret engem ezen a módon, mert ezt a két dolgot felismerte és megértette. Hogy milyen nagy az ő bűne, és azt, hogy ettől a bűntől csak is egyedül általam szabadulhat meg. Jézus egy tételt mond itt Simonnak, azt mondja, azt szeret engem jobban, akinek többet engedtem el. Akinek nagyobb adósságot engedtem el. Jézus egy nagyon fontos kérdésre ad választ, amit így is fogalmazhatunk, hogy mi a bűn, és hol kezdődik a bűn. Mert valójában ez a nagy különbség volt Simon és az asszony között. Hogy az asszony tudta már, hogy mi a bűn, hogy hol kezdődik a bűn, megértette, hogy hol lehetett ő megszabadulni. Simon is gondolt valamit a bűnről, csak ketten nem ugyanazt gondolták. Egyáltalán nem ugyanazt. Testvérek, ez egy nagyon fontos kérdés. Ha ezt a történetet értékelni, vagy érteni akarjuk, és abból meríteni akarunk a magunk számára, hogy mi magunk is megértsük, hogy mi a bűn, és hol kezdődik a bűn. Ezt általában minden korszakban igyekeznek az emberek meghatározni, a legtöbbször a közerkölcs által, hogy mi a bűn, hogy hol kezdődik a bűn. De azon belül minden egyes ember is föntartja magának azt az igényt, hogy én megállapítsam azt, hogy mi a bűn és hol kezdődik a bűn. Itt ezt a prostituáltat már mindenki nagyon bűnösnek ítélte. Érdekes módon Simon nem látta bűnnek azt, amit az Isten fiával szemben elmulasztott. Ezt nem látta tragédiának, hogy elfelejtettem megmosni a lábát. Elfelejtettem őt üdvözölni. Elfelejtettem őt drága kenettel megkenni. Jézus emlékezteti Simont arra, és megtanítja mindannyiunknak azt, hogy a bűn mindig bűn. Tehát nincs olyan testvérek, akárhogy változzon a közerkölcs, hogy valami régen bűn volt, most meg nem az. Mindig lehet hallani az idősebb testvérektől, hogy régen ám ez nem így volt. Magyarán régen ez bűn volt. Most már nem bűn. Mit tettek volna velünk, szüleink, ha nem szűzen megyünk a házasságba? És hogy van ez a gyerekeinkkel? Hogy azt mondjuk, hogy hát már most eljött a barátját, hagyarudjanak már itt együtt a szobába. Máma már nem bűn. Mert mi megállapítottuk, hogy hol kezdődik a bűn. De testvérek, az Úr Jézus Krisztus emlékeztet bennünket arra, hogy a bűn az mindig bűn. Tehát nincs olyan, hogy valami régen bűn volt, ma meg már nem az. A közerkölcs, a te gondolkozásod az változhat, de ez nem változtat azon, hogy mi a bűn. És mindig bűn az, ha meg akarjuk tudni, hogy mi a bűn, ami Isten elleni mulasztás az életünkben. Amikor nem adjuk meg Istennek azt, ami az övé, miközben magunknak mindent begyűjtünk. Mindenek előtt fel kell ismerni ezt a mulasztást, hogy mi nem adtuk és nem adjuk meg Istennek azt, ami az övé, miközben magunknak nagyon igényesen begyűjtünk mindent. Testvéreim, Simon ezt nem ismerte föl, az asszony meg fölismerte. De nem elég felismerni, beismerni, hogy mulasztásaim vannak Istennel szemben, mert nem adtam meg neki azt, ami az övé, hanem keresnünk kell Jézus Krisztust, mert csak is általa rendezhetjük el Istennel szembeni mulasztásainkat. Mert Jézus Krisztuson kívül senki sincs, aki az Istennel szembeni mulasztásaink miatt ránk nehezedő ítélettől meg tudna bennünket szabadítani, testvérek. Egyedül Jézus. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez az asszony csak úgy véletlen ment oda Jézushoz. Ez az asszony tudta, hogy egyedül Jézus az, aki az én mulasztásom ítéletétől meg tud engem szabadítani. Hogy én odaadtam a testemet a paráznaságra, hogy árultam a testemet, ez egy olyan mulasztás Istennek, egy olyan megsértése, semmibe vétele, hogy az asszony tudta, hogy ebből én nem tudok sehogy kikeveredni, csak ha Jézus Krisztus valamit tesz értem, ha ő megszabadít engem attól az ítélettől. Furcsa dolog, nem a prostituáltak között szoktuk keresni a legnagyobb teológusokat, ugye? De ez az asszony nagyobb teológus volt, mint Simon, mert jobban értette az Isten dolgát, mint az, aki egész életében azzal foglalkozott, hogy az írásokat bújta jobbra-balra. És ez nagyon megdöbbentő dolog. Nem csak felismerte az asszony, hanem rálépett erre az útra, odament Jézushoz, leborult a lábánál, sírt, könnyeivel áztatta, csókolgatta a lábát. Nem egy egyszerű dolog ám, nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan világ természetessége volt. De édesanyámnak sokszor akartak kezet csókolni, mindig zavarba volt, nem engedte. Talán vannak itt is olyan hölgyek, akik ezt nem szeretik, de most képzeljük azt, hogy a lábát csókolgatja egy férfinek, egy nő. Ez egy zavarba ejtő dolog. Nem csak annak, akivel ez megtörténik, hanem micsoda alázatot, megsemmisülést jelent annak a részéről, aki ezt megteszi. Ne gondoljuk, hogy ez abban a korban olyan nagyon természetes dolog volt, hogy ezt minden utca sarkon megcsinálták az emberek egymással. Azt olvassuk, hogy később, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, mert egyik se alázta magát, csak odáig, hogy egy lavor vizet hozzon, azt megmossa a többiek lábát. Nem, hogy megcsókolgassák egymás lábát, még hozzá se akartak érni. No, testvérek, ez az asszony fölismert valamit, és jött oda Jézushoz. És ez az felismerés volt a nő életének egyetlen egy pozitívuma. A megmentő pozitívum, az a szikra, amely arról beszélt, hogy megmenekült. És ez az, ami hiányzott Simonból. Ő önelégült volt annyira, hogy inkább úgy gondolta, inkább Jézusnak van szüksége rám, mint nekem Jézusra. Az önelégült emberek, testvérek mindig szereptévesztett emberek Istennel szemben is. Amikor önelégültekké válunk, amikor már nem látjuk a mulasztásainkat Istennel szemben, amikor már mindenki bűnös körülöttünk, csak mi vagyunk igazak, akkor szereptévesztett emberek vagyunk Istennel szemben is. Hát Simon ilyen ember volt. A Krisztus felé való szeretetünknek a kulcsa, hogy ki mennyire érezte és érzi magát kegyelemre szorulónak. Hogy a mai helyzetünkre is érvényesítsük ennek a történetnek bizonyos üzeneteit, meg kell azt értenünk, testvérek, hogy nem az egyháznak, nem a kereszténységnek van szüksége rám, hanem nekem van szükségem mindarra, amit Isten, az igaz evangéliumot hirdető egyház és kereszténység által e világba belekiált. Nekem van szükségem az evangéliumra és Jézus Krisztusra, méghozzá azért, mert Istennel szemben olyan mulasztásaim vannak, amelynek ítéletétől senki más nem tud megszabadítani, egyedül csak Jézus Krisztus. Amíg ezt nem ismerjük föl, testvérek, addig csak beszélünk arról, hogy Istent meg Jézust szeretjük. Addig csak beszélünk arról, hogy mi mekkora keresztények vagyunk, de valójában csak olyanok vagyunk, mint ez a farizeus Simon. Isten szeret. Ezt sokan mondják. Meg vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy az Isten nem szeret. De most hadd tegyem föl nektek a kérdést, hogy te szereted-e Jézust? Sokan agyalognak ám erről, hogy most az Isten szeret, mert jól megérett a gabona. Az Isten hónap nem szeret, mert jött a villámárvíz, azt elvitt mindent a faluba. Most az Isten nem ilyen, testvérek. A kedélyállapotunk nekünk ilyen változó. Az Istennek nem ilyen a kedélyállapota. Ő nem ilyen, hogy egyik nap nagyon szeret, másik nap meg mindent elpusztít. De mi nagyon szeretünk agyalogni, gondolkozgatni, meg véleményt mondani. De most hadd kérdezzelek meg benneteket arra, hogy ti hogyan szeretitek Jézus Krisztust? Te, aki itt vagy, hogyan szereted Jézust? Szereted egyáltalán Jézust? Mert Jézus azt mondta erről az asszonyról, hogy ez szeret engem. És azt mondta Simonnak nagyon udvariasan, hogy tudod, Simon, ez az asszony százszor jobban szeret engem, mint te. Bocsánat, a te asztalodnál ülök, eszem a ennivalót, amit te adsz, de tudod, mi az igazság? Hogy ez a hivatlan vendég, aki ide bejött, ez engem ezerszer jobban szeret, mint te. Te szereted-e Jézus, testvérem? Ha a válaszod az, hogy igen, akkor azért még hadd firtassam egy kicsit tovább. Hadd kérdezzem meg, hogy miért szereted Jézust? És mennyire szereted őt? Olyan jó lenne, hogyha erre a kérdésre is választ tudnánk adni a mi szívünkbe. Miért szereted Jézust? Mert az a gyanúm, hogy talán nagyon könnyedén kimondjuk azt, hogy persze szeretjük mi Jézust. De hadd firtassam tovább, menjünk egy kicsit a gyökerek felé, hogy te miért szereted Jézust? És tudjátok, az a gyanúm, hogy ma Jézus sokan az áldásért szeretik. Nem akarnak ma a legtöbben mást Jézustól, csak áldást. Ez alatt valamiféle földi jót értünk. De Jézus sokkal nagyobb dolgot készített el az ember számára. Ez pedig az ember Istennel szembeni mulasztásainak az elrendezése. És Jézust ezért kell szeretni. Hadd mondjam nektek úgy, hogy nem az a bónusz, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket. Magyarán, hogy szeretem Jézust az áldásáért, meg egy kicsit azért is, hogy megbocsájtotta a bűneimet. Mert ma nagyon sokan csak így akarják Jézust szeretni. Az Isten áldása a bónusz a bűnbocsánat mellé. Mert az áldás nem is jön máshogyan. És nem is tapasztalják meg Isten áldását, csak azok, akik már vették, kérték, kikönyörögték tőle a bűneik bocsánatát, akik már ott sírtak az ő lábainál, akik összetörtek. azok megkapják Istentől bónuszba az áldást. De ez a legfontosabb és legnagyobb dolog, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk, hogy elrendezi az Istennel szembeni mulasztásainkat. Elrendezte, fölvitte oda a keresztfára, elhordozta a mi ítéletünket, hogy nekünk ne kelljen az ítélet alatt örökké szenvednünk. És nem elég, hogy elhordozta az ítéletünket, ő odaadja mellé az ő áldását. Testvérek, ne akarjunk úgy Istentől áldást, hogy a mulasztásainkat Istennel szemben nem rendezzük el, hogy azokat bagatelizáljuk. Ma is azt szereti az Urat jobban, aki tudja, tőle megkaptam a bűnbocsánatot, a teljességet, a felszabadítást. Hadd mondjam nektek azt, hogy a Jézus felé való szeretet, az nem elsősorban érzelem, hanem az igazság felismerése miatti oda menekülés Jézushoz, és a magunk teljes odaadása neki. És amikor megkérdeztem az imént tőletek, hogy szeretitek-e az Úr Jézust, akkor hadd kérdezzem meg újra így, hogy fölismerted-e az igazságot magadról? Tudod-e már a mulasztásaidat? Rád nehezedtek-e ezek? Oda menekültél-e már Jézus Krisztushoz? És odaadtad-e magad neki? Mert ez nem történt meg, akkor az a szó, hogy szereted Jézust, az még nem az igazság. Az még csak a te érzelmeidről szól. És ezt nem tudjuk megtenni, testvérek, életünkbe újra és újra, hogy oda menekülünk Jézushoz az igazság miatt. Az, hogy mulasztottunk Istennel szemben, és bűnbocsánatra van szükségünk, ha ezt nem tudjuk megtenni, testvérek, akkor csak szólam a szánkon az, hogy keresztjének vagyunk, Isten szeretők vagyunk, és akkor nincs áldás sem az életünkön. A megbocsátás és a megtartatás és az ezekkel járó békesség, amit meghirdett Jézus ennek az asszonynak, mert az ott állók, ahelyett, hogy igazat adnának neki, mi nagyalognak, hogy ki ez, hogy megbocsátja a bűnöket? Álljon meg a menet! Jézus megbocsátást, megtartatást és békességet hirdet ennek az asszonynak. Vannak ott abban a házban sokan, de csak ennek az egynek hirdeti meg. Hadd hirdessem azt, hogy sokan vannak ebben az országban, de neked is el van készítve az Úr megbocsátása, megtartatás és az ezekkel járó békesség is el van készítve a számodra. Ne maradjál, Simon! Ne maradjál, önhit, önelégült ember, aki azt hiszed, hogy Jézusnak van szüksége rád. Aki úgy gondolkozol, hogy örüljön Jézus, hogy eljöttem a templomba, hogy kinyitottam a Bibliát, hogy összetettem a kezemet. Ne maradjál ilyen! Nem neki van szüksége rád, hanem neked van szükséged őre. És ezt fölismered, és odajössz hozzá, ha leborulsz eléje, ha tudsz sírni az ő lábainál, akkor azt mondja neked is, hogy megbocsáttattak a te bűneid, megtartott ember vagy, menjél az utadon békességgel tovább. Adja meg ezt nekünk az Úr, és segítsen el bennünket erre a felismerésre. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 204. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első három versét énekeljük, Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom.
Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, beteg volt homban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs éjfekélyemből, ki által tisztulnom. Veszélyes vermemből, és felszabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem viraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutasd nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért, reménykedő szívvel, miként a vigyázó virrasztás pálijel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmével.
Elfoglalva helyünket imádkozunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nagy szeretettel vagy felénk is. És köszönjük, hogy beszélsz nekünk arról, ami a lényeg. Nekünk, akik azt gondoljuk magunkról, hogy tudjuk, hogy mi a lényeg. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket. Nem csak a mi mulasztásainkra, amelyel adósai vagyunk Istennek és neked, Jézus Krisztus, hanem emlékeztesz bennünket arra a kegyelemre is, hogy te elhordoztad a mi bunasztásainknak halálos és kárhozatos ítéletét. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy szükségünk van rád, hogy rád van igazából szükségünk. Segíts meg bennünket, hogy ehhez a bűnös nőhöz hasonlóan oda tudjunk hozzád menekülni, felismerve benned életünknek egyetlen egy esélyét, ez életre és az örök életre. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan önhittek vagyunk, hogy annyira látjuk a bűnt mindenki más életében, miközben a saját bűneinkkel szemben olyan megengedőek, sőt vakok vagyunk. Köszönjük, hogy tisztogatod most a mi látásunkat. Segítsél meg bennünket, hogy veled való kapcsolatunk, hadd legyen igaz kapcsolat, megélt kapcsolat, nem csak szavakban álló szólam, hanem mindennapos valóság életünkben. Így emlékezzél meg a te népedről, a te híveidről. Újítsál meg bennünket a szeretetben, abban, hogy érezzük, tudjuk azt, hogy te nélküled senkik és semmik vagyunk. Így újítsál meg bennünket az evangéliumnak, a te megmentő evangéliumodnak hirdetésében. És ezáltal újítsad a mi népünket, azokat a generációkat, akik a mi népünknek generációi. Urunk, köszönjük neked azt az áldást, amelyel érdemünk nélkül is megáldottál bennünket. Köszönjük az új gabonát, köszönjük az új kenyeret, köszönjük azt a szeretetet, amelyel hordoztad a mi országunkat az elmúlt időszakokban. Kérünk, tégy bennünket hálás emberekké, akik ezt nem veszik természetesnek, hanem a te kegyelmednek gyümölcseként értékelik mindezt, amelyre méltók nem vagyunk. Tégy bennünket így hálás és elkötelezett emberekké, akik neked adják magukat, És így kérünk ezen a mai napon különösképpen is azokért, akik törvény alkotói a mi népünknek. Segíts meg őket, hogy szennek és igaznak tartsák a te törvényedet, és úgy saját, mint a rájuk bízottak életét, ehhez a törvényhez igazítsák. Adjál nekünk, Urunk, olyan életet, amelyben példává lehetünk az egész világ előtt. Köszönjük, hogy te békességet, bűnbocsánatot és áldást ígérsz a téged szeretőknek. Legyen áldott a te neved, ha ebben részünk lehet. De hallgass meg könyörgésünket, amikor ezért és ezekért kiáltunk te hozzád. Amen. Kiki a maga csendességében folytassa személyesen könyörgését. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, imádkozzunk közösen is a továbbiakban az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint hirdettük és látjátok is az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik érzik azt, hogy Isten kegyelmére szorulnak, bánják bűneiket, és készek azokra nem csak bocsánatot kérni Istentől, hanem elkötelezik magukat arra, hogy szentül éljenek. Hívjuk ide mindazokat, akik egyházunk rendje szerint ez asztalhoz járulhatnak. Mielőtt most útjainkra térnénk, akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségbe részt venni, azoktól elbúcsúzunk, de mielőtt ezt megtennénk és áldást vennénk, imádkozzunk népünkért, nemzetünkért a himnusz éneklésével.
Meg a magyart, jó kedvet.
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.